és hát egy bizonyos szakaszáig biztos eljutunk a mai délelőttön. Az áldozat fogalmához mindenkinek társul többek között még egy érzése is. Nem tudom, ki van olyan közöttünk, aki úgy tudja kezelni ezt a fogalmat, hogy áldozat, úgy tudja kezelni, hogy azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy áldozhatok. Na most az a baj, hogy ez a képzett társítás, hogy áldozat, és hogy az hát egy minimálisan kellemetlen tud lenni. Szóval ez egy elferdítése az áldozat szónak. A Bibliában, az Ószövetségben, ahol aztán szabály, meg rend, meg minden egyéb, a 7 nagyon jól elkülöníthető áldozat közül 4 önkéntes áldozat volt. Tehát több volt a lehetőség az önkéntességre, mint a kötelező. Pedig a törvény az arról szól, hogy kötelező. Szóval Isten elrejtette az önkéntesség lehetőségét az áldozatban, és ezért szoktunk adakozni is önkéntesen. Szóval ott van benne. Ugye a Bibliánkat sok szempont szerint tudjuk nézni. A legtisztább nézőpont az, hogy úgy hiszem a kezembe, hogy Isten szava, Isten igéje, kinyilatkoztatott Isten. Ettől függetlenül a Biblia, hogy mondjam, nem jön zavarba, hogyha különböző emberi módszerekkel próbálják vizsgálni. Így aztán nem kell megbotránkozni, ha azt hogy hajlod valakitől, hogy a Bibliában van egy szépen végigkövethető logika is. Nincs semmi meg döbbentő, hisz a mindenható Isten adta a logikát, és hát akkor miért ne használná, amikor a szavát leíratta embereken keresztül. Ettől függetlenül, és nagyon-nagyon szeretném aláhúzni, hogy Isten megismerése hitáltal történik. Tehát nem cserélheted le a logikát az ismerettel. A hitet nem lehet lecserélni. A saját véleményemet mondom, szerintem oda át meg fogjuk látni azt a logikát, amit most csak hittel tudunk fölfogni. De hát ez majd akkor játszunk ezzel a gondolattal. Szóval, élő áldozat. Az Új Szövetségben ugye ez a fogalom így egymás mellett szorosan összekapcsolva egy helyen jelenik meg, a Róma 12-ben. Jól ismerjük ezt az igeverset. De még egy picit az áldozatról. Ami nagyon fontos, hogy az áldozat, és most a kézzelfogható Ószövetségére gondoljatok elsősorban, szóval, hogyha kiválasztottál egy egyéves bárányt, hogy ez áldozat lesz, akkor egyszer ki volt választva. Tehát onnantól kezdve nem a te nyájad része volt, hanem Istennek ki volt választva. És egészen odáig rád volt bízva, amíg el nem jutottál az oltárig, ahol a pap megvizsgálta, és ha megfelelt a követelményeknek, akkor meg lett ölve, és aztán földdarabolva, és úgy lett az oltára téve, különböző áldozatoknak különböző része is, a többi. Tehát az áldozat teljes egészében isteni, még akkor is, ha esetleg rád van bízva, amíg oda nem jutsz. Na most az élő áldozat attól izgalmasabb, hogy ugye ezt mi hozzuk emberek, de hát ha meghalunk, abban nem sok haszna van a társadalomnak. Akárkinek. Szóval nem az az igazi, ha meghalsz testben. Hát persze, bekövetkezik az az idő minden földi ember számára, de más téma. Szóval nem az a cél, hogy a tested meghaljon, a szellemed meg nem tud. Ugye, mert az meg öreg. Tehát a tested ugye meg tud halni, a szellemed nem tud, úgyhogy marad a lélek rész, értelem, érzelem, akarat, amivel lehet sok mindent kezdeni. Nagyon különleges és nagyon fontos áldozat Jézus áldozata. a Golgotai kereszt. Ő ellenben ott meghalt. Igen, de. Szóval meghalt, de ő egészen a haláláig ószövetségi törvénynek alávetve élt, hisz pont a halála léptette életbe az új szövetséget. Tehát amíg a halál nem következett be, addig nem lett félretéve, hatályon kívül helyezve a törvény, az ószövetségi törvény, onnantól kezdve pedig belépett az új. Az új szövetség alatt fizikailag már nem kell meghalni. Tehát az ószövetségi törvény úgy működött, hogy fizikai halál, de bárányra, vagy más áldozati állatra vonatkozik. Jézus fölírta ezt az egészet úgy, hogy önként, mint bárány, keresztre ment. Odaadta az életét a világ bűnéért, bemutatta azt az egy áldozatot, ami sarokpontja az egész világtörténelemnek, és onnantól kezdve nekünk már fizikai halál nem kell az áldozathoz. Azért ez jó hírna, ugye egymás között szólva. Ami minden esetre nagyon szembetűnő tud lenni Jézus áldozatánál az az, hogy akármennyi hazugság vette körül, sohasem jutott el addarra a ponttal, hogy na eddig és most aztán elegem van. Ez az önkéntességét mutatja, mert ugye a lábmosás előtt, János 11, azt hiszem, 13, azt mondja, hogy tudta, hogy mindent az atya átadott neki, tehát teljes egészében mindenféle, nem tudok jó szót rá, szóval teljes egészében tudta, hogy abszolút Isten. Tehát semmi kétséget, minden kétséget kizárólag nem tudom, hogy kéne megfogalmazni. Tehát mindenképp tudja, hogy Isten, és utána elkezdik koholt vádakkal, hazugságokkal azt a fejéhez vágni, hogy a mennyei atyát szidalmazta, és emiatt bűnös, és a teremtő erő ott van benne, és hagyja, hogy péppé verjék a testét, és keresztre szegezzék. Szóval egy nagyon különleges áldozat. Az egész azért a Getsemáné kertében megfogalmazódik. Ha nem távozhat el tőlem a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Szóval amikor oda jutsz, hogy áldozatot mutatsz be, akkor ez a megoldás. Akkor az teljes egészében oda van adva Istennek. Jó, jó, hogy nem nekem kellett ezen a helyen lenni, mert hát nálam sokkal hamarabb elszakadt volna a célra. Főleg úgy, hogy tudom, hogy egyetlen lehelettel lesöpörhetek mindenkit, nem csak a mindenkit a földszínéről. Na, jó van. Jó, belekeveredtem. Tehát vissza a témánkhoz. Róma 12.1. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Úgy tűnik, hogy ez egy, hogy mondjam, határozottan megfogalmazott kérés. De mindannyian tudjuk, hogy a Bibliát nem részekre és versekre szedve írták, hanem úgy folyamatosan, mint ahogy egy levelet mi is írunk. Szóval mi hangzik el előtte? Róma 11.33-tól. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége, mi megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mi kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az ő szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Bizony tőle, általa és érte van minden, ővé a dicsőség mindörökké. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda a testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Szóval minden Istené, most ne erőködj, hogy a testedet megtartod magadnak. Szánd oda azt is. Hát minden az övé. De ez a kérés vonatkozhat a Róma levél első 11 részének az összességére, hogy ezek után, amit ott megbeszéltünk, ezek után kérlek, hogy szálljátok oda a testeteket. Élő és szent áldozatú. Az okos Isten tisztelet a görögben úgy hangzik, hogy logikus Isten tiszteletnek. Az a szó szerepel, amiből a logika szavunk. Érdekes, hogy Isten azt mondja, hogy a testedet szánd oda. Hát most a lelkem meg a szellemem nem annyira bonyolult ez. Hát hol van a lelked meg a szellemed? Hol lakozik? A testedben. Tehát ha testedet oda szállod, akkor teljesen oda vagy szánva. A másik kettő megy magától. Nem él külön, mert arról beszélünk, hogy itt a Földön élünk. Tehát ez most a mostra és ránk vonatkozik, nem a majdra. Abban a pillanatban, amikor az áldozati állatot letetted a pap kezébe, vagy letette az oltárra, onnantól kezdve nem az övé. Ugye, amikor kiválasztotta a nyájból, akkor kiválasztott volt, csak rá volt bízva, és utána letette, és onnantól kezdve nem. Nincs joga fölötte. Nem csinálhatta azt, hogy figyelj, ennek olyan szép a combja, add már nekem a felét. Vagy együk meg itt gyorsan, itt elfordulva mindenkit, hanem. Szóval nincs. Nincs. Tehát, ha a testedet odaszánod Istennek áldozatul, akkor az már nem a tiéd, ugye? Szóval ez azt jelenteni, hogy nem te döntesz, hanem Isten dönt. Hogy mi történik. Hát odaadtad. Ha nem adod oda, akkor az ugye, hogy mondjam, feszültség gócpont lesz. Ha félig odaadod a testedet, félig megtartod, akkor pedig a kettő egymás ellen fog viaskodni, te pedig azt érzed, hogy hú, de kemény, és nehéz hívőnek lenni. És ha ezt a problémát még táplálod is, hogy jaj, de nehéz hívőnek lenni, ki se tudsz keveredni belőle. Isten azt mondja, hogy szánd oda a testedet. Ez nem jelenti azt, hogy neked most el kell menni majd Kongóba misszionárusnak. Lehet, hogy lakóhelyet se kell változtatni, nevet se kell változtatni, gyülekezetet se kell változtatni, elköltöznöd se kell. De az a szándék kell, hogy benned legyen. Hogyha Isten azt mondaná, hogy megteszem, akkor megteszem. Mert ugye bele tudunk ragadni annyira, hogy úgy megszoktam a lakásomat, úgy megszoktam, hogy ezt azért csak nem kéne feladni. Na de egyszer mindenképp föl fogod adni. Szóval örökké nem leszel itt. És hát Isten a szíveket vizsgálja. Hogy tudom ezt megtenni? Jön a következő kérdés, hogy oké, elhadd, de hogyan? A második vers a Róma 12-ben. Ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amikor itt a Biblia világnak fordít meg, majd még már két másik hely, ige versben is, amit idézni fogok, világnak van fordítva, ez egy korról beszél. Tehát ne igazodjatok ahhoz a korhoz. Csak hogy. Ezt úgy durván 2000 évvel ezelőtt írták le. És már akkor sem volt megfelelő a kor ahhoz, hogy Isten gondolkodásmódja szerint működjél vele együtt. Szóval az időtartamról. És ha ez 2000 évvel ezelőtt fontos volt és kitétel volt, akkor ma hatványozottabban az. Miért mondja azt, hogy ne igazodj a világhoz? Egyszerű válasz, és mindannyian tudjuk. Galata 1:4, aki önmagát adta a bűneinkért, hogy kiszabadítsa minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Tehát ez a világ, ez a kor gonosz. Ezt a Biblia így kimondja. És miért gonosz? Hát mert a világ istene gonosz. Ezt is kimondja a Bibliánk. Az egyszerű fordításból fogom olvasni a 2 Korintusba. Tehát a 2 Korintus 4:4. Ezek a hitetlenek azért nem képesek az örömhírt megérteni, mert ennek a világnak az istene, a sátán elsötétítette a gondolkodásukat. Azt akarta, hogy ne láthassák az örömhír világosságát, amely Krisztus dicsőségéről szól, aki minden tekintetben olyan, mint maga Isten. A mindenhatónak van egy érdekes munkastílusa. Nem jobbítja meg a korszakot, amibe érsz. Eltörli. De téged megvált ettől a korszaktól. Az újjászületésnél ugyanezt éljük át, hogy nem a régi életünket kezdi el javítgatni, hanem újjászül. Benne van a szóba. Újjá teremt. Tehát a keresztényeket, a hívőket Isten megtartja abban a korban, amiben élnek, megőrzi őket, és nem foglalkozik azzal, hogy a kort megváltsa, mert azt el fogja törölni. Igen ám. De a sátánnak az ádász küzdelme pont azon múlik, hogy de ő pontosan tudja, hogy vége lesz a kornak, és akkor vége lesz az ő királyságának. Mert ha ez a korszak vége van, akkor a sátán először börtönbe megy, utána meg büntetés végrehajtás örök időkre. Szóval ezért mindent elkövet, hogy vagy minél több kárt tudjon tenni, vagy minél többen tudja elodázni Krisztus visszajövetelét. Mert az ő királyságának a végét jelenti. És nem akar nagy örömmel lemondani a saját királyságáról ezek szerint. Szóval vissza a római levélhez. Azt olvastuk a 2. versben, hogy változ meg a gondolkodásodat átalakulásával. Isten belülről kifelé változtat. A vallás a fordítottját csinálja. A vallás azt mondja, hogy csináld azt, viselkedj így, mondj azt, és akkor talán megfelelsz Isten elvárásának. Szóval megváltozik a gondolkodásmódod, a helyes gondolkodásmód helyes tetteket fog hozni, és a helyes tettekből helyes szokások lesznek, és így tovább. Hogy tudom megállapítani, hogy milyen gondolkodásmód van bennem? Amikor gyerek voltam, akkor arra próbáltak tanítani, hogyha valamit kitaláltam a kis agyammal, akkor kérdezze meg, hogy és Jézus mit szól hozzá? Mielőtt megteszem. Na, sajnos elég hamar elfelejtettem a kérdést. De felnőttként a világ azt a kérdést teszi fel, hogy ebből nekem mi hasznom van. A hívő embernek azt a kérdést kellene feltenni, hogy és ez mennyibe dicsőíti Istent? És ez egy teljesen más gondolkodásmód, ha megfigyelitek. De ezt csak úgy tudod föltenni őszintén ezt a kérdést, ha a tested az oltáron van, mert ameddig a testet követelődzik, addig azt fogod nézni, hogy nekem mi hasznom van belőle. Egyezünk meg. Tehát megváltozhat a gondolkodásmódod, ha odaszánod Istennek a testedet. Együtt egyszerre nem fog működni. Elindul, a folyamat elindul, nem az, hogy nincs erről, nem nincs szó. De nem éri el azt a kiteljesedést, amit Isten elkészített. És hát leírta a Bibliába, itt van a kezünkbe. Mert hogy Isten nem lehet alkodozni, ha ő azt mondja, hogy így működik, akkor azt ő komolyan gondolja. Hát én azért felszoktam tenni a kérdést, hogy ebből nekem semmi hasznom. Már hogy mi hasznom, hogy kétszer annyit dobok a perselybe, mint múlt héten. Hát fizikai számtan szerint semmi. Ha kicsit tovább nézek, akkor lehet, hogy nagyon sok. Tudod, a Jézus, amikor nézte a perseit, ősz vagy asszony, egy galambárát, két fillért dobott be. És Jézus azt mondja, figyelj, ez több volt, mint az összes többi, ami benne van az egész ládában. Azért nem rossz nyilatkozat. Szóval ott tartottunk, hogy ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Magyarul, Isten akarata jó, neki tetszik és tökéletes. Csak ezt kéne fölismerni. Nem tűnik bonyolultnak, ugye? Szóval az első hozzáállás az, hogy hozzászoktatom a szürke állományomat, hogy Isten akarata jó. De ezt tudatosítani kell, mert lehet, hogy a testennek nem. De ettől Isten akarata nem lett rossz. Az a baj, hogy a tested nincs az oltáron, halott állapotban, és lázadozik, és követelőzik. Lehetnek bajaid, nem erről van szó. Rád van bízva a tested, igen, tehát nem mondhatod azt, hogy nincs, és akkor nem foglalkozol. Nem. A szíved állapota. Annyira ragaszkodom a testemre, hogy mindent megadok neki, vagy tudomásul veszem, hogy igen, gondot kell viselnem rá, de igazából ő egy áldozat. És ez fejben dől el, mert a külvilág, a külső lehet, hogy semmi változást nem hordoz. Ugyanott laksz, ugyanazokat a ruhákat hordozod, stb. De a benső teljesen más tud lenni. Hogy mennyire jó a gondolkodásmódod, vagy világi, vagy nem világi, roppant egyszerű. Lehetőség van, hogy lemért. Meg tudod csinálni a hétvégi bevásárlást, anélkül, hogy duzzognál, hogy milyen drága minden. Mert mindenki duzzog, nem? De hát akkor ez a világ gondolkodásmódja. Ugye? Szóval annyira könnyen... Na mindegy. Nem is megyek tovább. Van egy csomó igeversem, amit felolvasok, és ezzel be is fejezem. A Róma 12.9-tal. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet alázsban egymást megelőzőek. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, szellemben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartóak, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget, szükségeiben gyakoroljátok a vendégszeretetet, áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra tönők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint, ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó, ha lehetséges, amennyiben tőletek teljék, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszot önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, és én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj neki enni, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejérjével. Ne győzz le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk közösen.